Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk az új év első szerdai 117 perces magazinja. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és ezentúl, ahogy eddig is, továbbiakban is majd szerdánként. A háttérben a Vujicic együttes Rasztanyák című felvételét hallják. Az oka ennek, hogy ezt a felvételt játsszuk, hogy 50 éves a Vujicic együttes, ez alkalomból egy évig ünnepelték különböző koncertekkel és mindenféle eseményekkel ezt a nagyon fontos tényt, hogy 50 éve zenélnek együtt, és ma van az utolsó, ennek a sorozatnak az utolsó koncertje a Zeneakadémián, tehát egy kicsit ezzel a Vujicic együttes emlékének tisztelgünk. Mondjuk gyorsan, hogy mi minden következik a következő két órában, hogy aztán még a zenéből egy kicsit hallgatni lehessen. Az elsőt mindjárt ajánlom, hogy az első két dolgot, a Közéletiskolájának a tavaszi programjáról beszéltetjük majd Cseres Lilit, aki az ottani programokról, az ottani munkáról fog majd beszélni, és a második témánk egy nagyon izgalmas dolog, a Ravaszdi Parasztszalon. Ravaszd, ez egy falu, kis falu, és itt egy érdekes parasztszalont működtet Hartyándi Jenő, ő lesz a vendégünk, az Őrhegy udvarházban annak a januári programját fogjuk elmondani, bemutatni.
Ezután egy érdekes színházi produkcióra hívjuk majd fel a figyelmet. Nagy Feró Hamletjével debütál az Akvárium Színházi Műhely a Schitz Production megvalósításában. Vatamány Atanáz lesz majd a vendégünk, aki ebben a darabban is játszik. Arról kérdezzük, hogy mit lehet tudni az Akvárium Színházi Műhelyről, és hogy mi ez az érdekes Hamlet feldolgozás, amelyet majd bemutatnak.
A Parola, a közösségi munka folyóirata, annak a 2024-es száma, ami a múlt évi utolsó negyedik szám, készült el ezekben a napokban, került nyilvánosságra. Erről fogunk ketten beszélgetni itt a stúdióban, mind a ketten érintettek vagyunk Dáviddal.
Aki szokott kerékpározni, biztosan nagyon várja már a tavaszt, és éppen a hétvégén jutott eszembe, hogy ránézek, milyen kerékpáros fejlesztéseket várhatunk a következő évben. A Horizont kerékpáros túraútvonal nem sokára élesedik, ha jól tudom, akkor márciusban lehet majd először végig tekerni ezen az útvonalon, amely átszeli Magyarországot. Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Ügynökség elnöke lesz majd a vendégünk.
Sokat foglalkozunk minden évben a Budapest 100 eseménnyel. Ez egy érdekes évforduló, amikor megnyílnak épületek, intézmények, amelyek építészetileg érdekesek. Az idén a zöld, a közösség, vagy a közterületek zöldítése a fő téma, májusban lesz ez. Erről fogunk beszélgetni majd Mudra Andrással, aki a Kortárs Építészeti Központ munkatársa.
A fanzinekről?
A fenzinekről ketten is fogjuk faggatni István Kubeátát. A fenzin egy érdekes műfaj, keveset tudunk mi is róla, ő egy doktorit írt erről, úgy tudjuk, tehát ebbe a dologba nyilván erősen beavatódott. Mit is jelentenek a fenzinek, mik ezek, mik a társadalmi kommunikációban a szerepük, erről fogjuk faggatni majd.
Sporttémákban pedig a 67. év sportolója Gáláról beszélgetünk, január 13-án az Operaházban rendezik Szőlősi György Sportújságíró Szövetség elnöke lesz majd a vendégünk a vonalban.
Ennyi a következő két óra, sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester és a zenei szerkesztő Petik András lesz, és a szerkesztő műsorvezető
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, ezt a szép dal végét még meghallgatjuk, és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc.
A közélet iskolája indul tavasszal, folytatódik tavasszal, nem is jó az indulás szó, szóval tavasszal újraindul. Erről beszélgetünk a következő percekben Seres Lilivel. Szia Lili, boldog új évet! És egy pár szóban azért foglaljuk össze azoknak a hallgatóknak, akik most találkoznak először a szervezeteteknek a nevével, hogy mi is a legfontosabb lényege a közéletiskolájának.
Jó, hát boldog új évet minden hallgatónak. Köszönjük. És neked is. Hát a közéletiskolája éppen tavaly lett 10 éves, és egy közösségi oktató és tudásközpont, tehát egy ilyen aktivista háttérintézmény.
Felnőtt képzési intézmény, ugye, tehát nem a középiskolások gyerekek számára, hanem inkább felnőtteknek, igen?
Igen, igen, azoknak, akik szeretnének szerveződni, és azoknak is, akik még nem szerveződnek. Civil szervezeteknek segítünk hatékonyabb működésben, az önszerveződéshez szükséges tudást tesszük elérhetővé, kritikus gondolkodás, demokratikus részvétel ilyen ingyenes képzéseken és műhelyeken ilyen témákban tanítunk.
Most, ha elmondanánk mindent, amit itt megírtatok ebben a nagyon jó összefoglaló levélben, akkor az a hirtelen a sokból széthullana. Ezért azt gondolom, hogy kettőt, mondjuk, vagy hármat emeljünk ki, ami most január-februárban indul majd, vagy lehet, hogy én is egy kicsit belenyúlnék, és egy kicsit orientálnálak, hogy főleg miről beszélünk, de miről kezdenél te beszélni akkor?
Hát én is ilyen 2-3-at választottam, aminek most vasárnap lesz a határideje.
Már a jelentkezési határideje.
A jelentkezési, igen, de január végén lesz a képzés. Az egyik a stratégiai tervezés képzésünk.
Minek a stratégiáját kell megtervezni?
Hát általában a fenntartható szervezeti működésnek a stratégiai működést tanítjuk ilyenkor. Egyébként ez is egy ilyen alappillére a működésünknek. Nagyon sok szervezet kér minket fel, hogy segítsünk a stratégiai tervezésben. Ez azért jó, mert így fog tudni hosszú távon a céljait követve működni a szervezet, és nem fog elveszni a mindennapi apró cseprő dolgokban, hanem egy ilyen távoli vízióból, misszióból építjük visszafele azt, hogy miket kell csinálni a mindennapokban. Tehát ez egy szemléletformáló működés, úgyhogy ez egy nagyon fontos képzésünk. És egyébként ehhez szorosan kapcsolódik, szintén most vasárnapig lehet hozzánk jelentkezni, stratégiai tervezés facilitátornak, ugyanis kiépítettünk egy kollektívát, ahol azt tanítottuk meg a résztvevőknek, hogy ők hogyan vezessenek ilyen stratégiai tervezési folyamatokat más szervezeteknek, mert annyira sok felkérést kaptunk, hogy már nem tudtunk mindre vállalkozni. Igen. És ezért ez már egyébként egy magasabb küszöbű képzés, meg egy hosszabb képzés február-március-áprilisban. Ide olyan embereket várunk már, akiknek mondjuk van minimum 3 éves tapasztalata a civil szervezetnél.
Tehát, hogy közbevágok, csak szeretném kérdezni, hogy van nem stratégiai tervezés is? Tehát, hogyha az ember tervez valamit, akkor az már önmagában lesz stratégia, gondolnám.
Hát egyébként igen, de ez kifejezetten egy ilyen módszert annak az elnevezés, ahol az úgynevezett vízióból és misszióból következtetünk visszafelé, tehát hogy ennek van egy átfogóbb elmélete.
Tehát inkább egy ilyen deduktív módszer, hogy visszafele megpróbáljátok megfejteni azt, hogy milyen lépésekkel érhető el mondjuk egy távlati cél.
És valószínű, ami csak közösségi cselekvésnek a tervéről van szó, tehát nem egy teoretikus dolog.
Nem, ez mindig az, hogy hogyan tudunk változást elérni a társadalomban. És még az nagyon fontos egyébként ebben, hogy ez nem egy egyszeri dolog, hogy akkor mi megbeszéljük a stratégiánkat, és akkor leírjuk egy dokumentumba, és kész, hanem nagyon-nagyon fontos része az, hogy rendszeresen visszatérünk rá, évente 1-2 alkalommal, amikor elvonulunk, és mi is így működünk egyébként, nem csak tanítjuk, és akkor újra gondoljuk, és megnézzük, hogy mi működik, vagy mi történik most az országunkban, mi mit szeretnénk, úgy működünk-e, ami a missziunk, tehát hogy ez egy folyamatos újra gondolás is.
Most hadd rendeljek meg akkor egy témát, az előbb ezt kilátásba esztem. Valójában ez kettő, vagy az én bennem egy kicsit összekapcsolódik, a kritikapedagógia a gyakorlatban, illetve hirtelen tovább szaladtam, az előbb a felszabadítás pedagógiája között egy nagyon szoros kapcsolat van. Szóval itt valami nagyon fontos dologról van szó, ami az utolsó 10-15 évben lett valamelyest ismerté Magyarországon, ha jól tudom, ti kiadványt is készítettetek erről. Egy pár szóval ezt mutassuk be, mert hogy hát ha ez kedvet adna a hallgatók közül sokaknak.
Igen, egyébként ez valójában a kritikai pedagógia, az a mi pedagógiai filozófiánk is ezen alapul, és egyébként nem csak mi is kiadtunk egy könyvet, de például most a tanítanék is kiadta az Elnyomottak pedagógia címmel fordítást, amit Paulo Freire írt, akinek a nevéhez köthető a kritikai pedagógia, és ez egy nagyon izgalmas, tényleg ilyen felszabadító, mint ahogy a címben is olvasható, hogy a felszabadítás pedagógiája, mert hogy ez egy egészen más gondolkodásmód, mint amit a közoktatásban tapasztalunk, ez alapvetően a kritikai tudatosságra épül, hogy az elnyomott emberek kritikai tudatosságot gyakoroljanak, és ezáltal legyenek képesek megváltoztatni az egyenlőtlen társadalmi viszonyokat, és ezt a képzést már szintén nagyon-nagyon régóta tartjuk, a felszabadítás pedagógiai képzést. Ez egy hosszabb képzésünk, ez 3 hétvégén keresztül folyik, sőt, még egy gyakorlatot is el kell végeznie a résztvevőknek, és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas képzés, tehát hogy azért azt tudni kell ugye a mi képzéseinkről, hogy abszolút gyakorlatiak, tehát hogy nem egy ilyen frontális előadás van, hanem...
Sőt, tehát ha jól emlékszem, egymástól is arra építetek, pontosan, hogy egymástól is tanuljanak, akik érkeznek, hiszen élettapasztalata lehet, hogy a kritikai pedagógia elméletében nem járatos, de valami nagyon fontos dolgot egyik, másik, harmadik is hoz, ami összeadódva egy izgalmas folyamat lett.
Hát ez alapvetés, igen, hogy minden tudás, a tapasztalati, gyakorlati tudás az ugyanolyan értékes, mint az, amit mondjuk mi behozunk. És a másik, ez a kritikai pedagógia gyakorlatban, ez pedig egy rövidebb műhely. A képzés az ugye február-április-májusban egy-egy hétvége, és ez pedig február 5-én van ez a műhely. Ez pedig cirkuszi foglalkozásokon keresztül mutatja meg, hogy ott a hátrányos helyzetű résztvevőkkel hogyan dolgoznak a kritikai pedagógia gyakorlatán keresztül. Hát egyébként ehhez kapcsolódik a mi könyvünk is, hogy megmutatja azt, hogy milyen gyakorlatokon keresztül tudjuk megvalósítani ezt a módszert, vagy ezt az elméletet.
Lili, mondjuk azt a hallgatóknak, akit érdekel, hogy sokkal szisztematikusabban és mélyebben elgondolkodva tudnak döntést hozni, hogyha mennének, ha megkeresik a ti honlapotokat, és ott ezeknek a részleteiről tájékozódnak, és egy pár szóval még arról, hogy aki jelentkezne, vagy akit érdekel, hogy tud, hogy milyen a hozzáférése ezeknek a képzésekhez, és a többiről egyébként most nem végleg szakítjuk ezt el, hanem majd visszatérünk valamikor, de most ennyi volt talán egyszerre a közvetlen eseményből a befogadható, hanem hogy mit csináljon, akit érdekelne ez, vagy más képzésetek?
Igen, egyrészt van az honlapunk, a közéletiskolája.hu, így ahogy mondom, éketetek nélkül persze, de van Facebook oldalunk, és Instagramon is ott vagyunk, Közéletiskolája névem, és szerintem nagyon szép és áttekinthető a honlapunk. Van egy ilyen rész, hogy képzések és események, ezen belül pedig az aktuális események, és ott tényleg megtalálja mindenki az összes képzésünket. Szerintem most már csak néhány fog felkerülni, de tényleg ott van egészen áprilisig, ott vannak a képzési.
És hát megkeresett titeket is azért, részleteket, ha akarna tudni, gondolom.
Igen, abszolút, mindig van ott e-mail, telefonszám a végén, és akkor ott lát egy részletes leírást, látja a helyszínt, az időpontot, és egy jelentkezési lapot kell kitölteni, egyszerű kérdésekre kell válaszolni, és egyébként nagyon fontos az, hogy tényleg minden programunk ingyenes, jelezzük azért, hogyha be tudja fizetni a résztvevő a részvételi díjat, azt, vagy annak egy részét. Azt
tehát, hogy mibe kerül ez a dolog, ingyenes. Azt jelzitek, és aztán
igen, adnád, igen. Igen. Na, hát és még bocsánat, annyi, hogy a vidéki résztvevőknek pedig tudunk biztosítani szállást és úti költséget is, csak azt is előre kell jelezni.
Hát ez a hozzáférés tekintetében egy nagyon izgalmas dolog, úgyhogy nagyon fontos. Ha jól láttam, akkor a kesztyűgyárban zajlik most több képzés is, nem tudom, hogy minden-e vagy csak néhány, de ezeket a helyszíneket, meg ezeket a részleteket tényleg ott meg lehet találni. Igen. A honlapon és a Facebook oldalon. Lili, köszönöm, nem fenyegetésként, de visszatérünk majd még rá. A Közéletiskolájának a tavaszi programjáról kezdtünk el beszélgetni Seres Lilivel. Köszönjük, szia!
Köszönöm én is, szia. Sziasztok! Thank you.
117 perc.
Ravaszd Győr-Sopron megyében, vagy Győr-Sopron Moson vármegyében, hogy egészen exakt legyek, található ez egy kis falu. Ravaszdi Parasztszalon ezt az eseményt, illetve ezt a sorozatot szervezi Hartyándi Jenő már több éve, és már beszélgettünk a Civil Rádióban is, az én számomra ilyen... Ez nem jött össze. Akkor most megpróbáljuk újra hívni Hartyándi Jenőt, de azért addig elmondom, amit szerettem volna. Tehát, hogy egy nagyon érdekes ilyen kommunikációelméleti, vagy egy ilyen közösségi nyilvánosságbeli esemény, hogy a szalón egy tipikus középosztály vagy felső osztálybeli nyilvánossági tér volt, ahol az emberek találkoztak, és Ravaszd egy falusi hely. Tehát a két hely, a két szó összetétele nagyon izgalmas. Megkerült közben Hartyándi Jenő. Szia, Péterfi Ferenc vagyok. Bocsánat, egy kicsit ezt a Dire Straits-et hosszabban hallgattuk. Remélem nem a türelmet fogyott el, csak technikai malőről, de a Ravaszdi Parasztszalonról szeretnék egy pár szótól az előjáróban kérdezni, egyáltalán az ötletről, meg erről a jelenségről. Halló, most nagyon rosszul hallunk, vagy picit nem tudsz arra valami vételi. Lehet, hogy ettől ment. Igen.
De kezdek mozogni.
Most remek. Itt
akkor megáll.
Ne mozdulj, kérlek, Jenő.
Elnézést, ez egy ilyen.
Na, jó. Köszönjük. Hát igen, de viszont nyugalom van a környéken talán.
Igen.
Na, szóval a Ravaszdi Parasztszalon. Ravasz tehát egy kis falu, ezt elmondtam az elején, ahol a térerő néha egy kicsit gyengébb. Ezt most hallottuk. Jenő, a többit tőled hallanánk.
Pedig Pannonhalma szomszédságában vagyunk, tehát 3 kilométerre van Pannonhalma, amit azért nagyjából a többség be tud azonosítani.
Igen. Te itt laksz, gondolom, ugye? Itt van neked valami házad? Most megint elment a hang, figyelj, egy picit arrébb kellene mozdulni a kutya mindenit.
És jobb?
Jobb, most megint nagyon jó, igen. Megvívunk ezzel a természeterőkkel, igen.
Szóval én miatt a nyugdíjba mentem, mint régi fesztivál szervező, itt gondoltam, hogy valami más formába próbálok hozzátenni kicsibe a világ folyásához, főleg közösségi eseményekben gondolkodtam, mert már fesztivál az utolsó időszakom is leginkább a közösségi események szervezéséről szólt, nem annyira fesztivál szervezésről. Hát ez most a Parasztszalon már 3. éve megy, most nyitjuk a 3. évet, és nem, bocsánat, ez már 4. év, rosszul mondtam.
Na igen. És ugye ez az Őrhegy udvarház, ez neked egy ilyen privát épület.
Hát ez az én privát, igen.
Te tanyád.
Igen, ez a én tanyám, és akkor itt van 2 pajtám, amiben tudok koncerteket, filmeket vetíteni, koncerteket szervezni, színházakat. Csak ezért szép lassan kiépítettem magamnak ilyen öregkori játszótérként. Mint tudom mondani. Úgyhogy ebbe egész évben megy a Parasztszalon minden szerdán. Ezek ilyen kicsi események, amit 10-15-20-25 ember jön össze itt egy parasztháznak a tiszta szobájában. Hát ilyen általában többségében portrébeszélgetésekről van szó, művészeti vagy környezettudatos dolgokról.
De ezt a 20-25 szemét meghaladja az elérés, mert úgy tudom, hogy föl is veszitek ezeket, rögzítitek.
Igen. Tehát azt mondom, ez egy furcsa konstrukció, mert nyilván realitás érzéken van a múltamból adódóan. Tehát, hogy egy ilyen faluba azért nehéz elérni közönséget, de nem is az az elsőleges cél, hogy a helybe érjük el, hanem itt az egész régióból verődik össze az idejövők. És aztán több kamerával most a mai, mert ma is lesz, majd például 5 kamerával rögzítjük, és akkor én ezt megvágom, és ez felkerül a netre. Van egy Őrhegy videómagazinunk, de van egy Őrhegy, vagy egy Parasztszalon podcastunk is, tehát többféle formában terjesszük.
Több hangszeren játszatok.
És akkor ez itt szép lassan búvópatak módjára terjednek, és akkor az 1-200-astól a 10 000-es nézettségekig érik.
Hát ez nagyon tiszteletre méltó. Mondtad, hogy a térségből jönnek, az emberek jönnek, vagy a témák, vagy mind a kettő a térséghez kötődik?
mert most például a mai nap az kicsit áttörés is, mert már múlt év végén csináltam helyi öregekkel beszélgetést.
Már a ravaszdiakkal?
Ravaszdiakkal, ravaszdi történeteket, és az fantasztikus dolgok jöttek elő, de nagyon nehéz megközelíteni mindig a helyieket, ez mindenkinek az ősi problémája, aki fesztivál szervező. Hát most úgy tűnik, hogy itt is megtört a jég, úgyhogy ma is
jönnek. És te egyébként odavaló vagy, vagy oda kerültél? Tehát egy gyütment vagy ravaszdon, vagy
gyütősök?
Tehát ez egy, még egy nehézség, hogy az őseid nem oda kerültek.
Hát bár az őseim mind a környező falokból valók, tehát hogy én értelemben nem, de azért ez a gyütmentség, ez nagyon erősen beágyazódott minden helyi közösségből. Amit egyébként meg is fejtettem, hogy miért van. Nemrég olvastam a Féja Gézának a Orzsi Zsigmondról egy ilyen életrajzi írását, és hát ott már abszolút kiderült, hogy a helyi közösségek, az zárt közösségek védekezése volt az, hogy minden olyan kizárjanak magukból, amit ők nem gondoltak jónak, vagy ami megzavarhatja az ő belső egységüket, bármennyire is volt az jó vagy rossz. Tehát egy igaziból ez bennem megfejtette ezt a dolgot, hogy ezért küzdenek mindig, mindenhol ezzel, mert a helyi közösség így védekezik.
Csak egy hirtelen ugrással a székelyekről mesélik, hogy attól tudtak megőrizni egy csomó mindent egy pár évvel ezelőtt, mert most már azért nagyon erősen változnak, hogy a székelyek, akik ezt az őrséget jelentették, önmagukat is, ezt az egész területet védték, de térjünk vissza ide ravaszra. Az nagyon izgalmas, amit mondtál, és ha jól látom, ma is, aki Balogh Ernő portré, ugye az van a meghívóban, hogy azt mondtad, hogy nem annyira a helyieknek, de aztán mégis csak azt mondtad, hogy nagyon izgalmas volt az év végén, hogy a helyi öregek történetei megbizsergettek téged is.
Igen, ma folytatják, hát tulajdonképpen ezek mindig izgalmasak, és sokkal, de sokkal izgalmasabb lett, mint amire számítottam, csak hogy mondjak egy gyors példát, hogy előtt a szó 56-ról, és azt gondolnánk, hogy egy faluban nem sok minden történt 56-ban. Hát itt csak annyi történt, hogy körül szóval a helyi legények egy szovjet katonát meggyilkoltak, és nem adták ki, hogy ki volt a gyilkos, ezért a falut körülvették tankokkal, meg ágyukkal, és tatáriumot hirdettek. Hát ez szóval ilyen kis egyszerű dolgok voltak.
Hát ez nagyon drámai azért, most így hirtelen.
Igen, hát tehát hogy ilyenek derülnek így ki, és hát ezek között, akik idejöttek, volt olyan, aki ebbe kvázi, ha nem is tevőleg, de látta, hogy húzzák bele az árokba a katonát, meg szóval szemtanúk jöttek még, meg igazán, aki látta a